Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, Prontvai Vera vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Tömördi Viktor Ferences szerzetest, és Andorka Pétert, aki ifjú zeneszerző. Velük fogunk ma március 15-éről beszélgetni, és hát szeretném, hogyha elmondanák azt, hogy mi az ő életükben a kapcsolódási pont.
Hát ez egy nagyon egyszerű dolog. Én Viktor atya osztályába jártam egészen tavalyig a Szentendrei Ferences gimnáziumban.
Számomra is nagyon egyszerű, mert minden 4 évben, vagy minden 6 évben újabb és újabb osztályokat kapok, és 2001-ben ők voltak 9-esek, mivel az előző osztályom érettségizett, őket kaptam meg. És így 4 évig egybe voltunk kapcsolva, és nagyon sok közös élmény, közös zenei élmény, és közös kirándulás élmény, a tudásanyagnak, az átadásának az élménye mind még egymáshoz köt bennünket.
És Viktor atyának még a nem tanulásom élményei is.
Azok is, de a másik is, tehát a Péternél mind a kettő, hogy egyik oldalról nagyon jól tudott mindent megtanulni, de voltak olyan időszakok, amikor ez a tanulás nem a legjobban ment.
Mennyire volt a Péter közösségi ember?
Péter az egész iskolát meg tudta fogni és meg tudta mozgatni. Az a hatalmas nagy előadás, ami pont 1 évvel ezelőtt volt a gimnáziumban, amelyet 48. március 15-ére írt, komponált, az az egész iskolát megmozgatta. Ő úgy próbálta a zenészeket, illetve a zenei anyagot kialakítani, hogy összeszedte, bejárva minden osztályt, összeszedte az iskolában tanuló gyerekeket, akik valamilyen hangszeret játszanak, és ezekre a hangszerekre írta meg az oratóriumát, és írta meg a miséit is. Így az egész iskolát ismerve tudta a saját maga elképzelésére összefogni azt az oratóriumot, amit erre az alkalomra megírt.
Péter írt ugye egy zeneművet, Üzen Március címmel, és ebben az órában ebből a műből fogunk részleteket közvetíteni. Ezért először tőle kérdezem meg, hogy mit üzen neked a Március?
Úgy gondolom, hogy ennek a darabnak az üzenete, illetve főleg a verseknek az üzenete mindenkorra érvényes, hogy a magyarságnak az örök értékeit muszáj, hogy megbecsülje, és büszkén kell, hogy hordozza. Szerintem fontosak a nemzeti értékeink, forradalmi hőseink megbecsülése, de a hitünket semmiképp sem szabad felednünk. Ugyanis vannak ilyen statisztikák, ez megdöbbentő, hogy a magyar nyelvben van a legtöbb káromkodás, de tényleg, tehát nem, hogyha trágás, a káromkodásról beszélek, és ez az Isten nélküli élet, ami folyik egyáltalán a világban, és mégis itt vagyunk még mindig a Kárpát-medencében, pedig hatalmas birodalmak, a frank, az avar eltűntek egyszerűen. Úgyhogy ilyen értékeket szeretnék közvetíteni ebben a darabban, hogy ne merülessen feledésbe az ifjúság számára sem.
Viktor atyának mit üzen a Március?
Március számomra azt jelenti, hogy hogyan lehet készülni annak az értéknek az átadására, amely örök érték. Az a idő, amely 48. március előtt 10 évig, 20 évig Magyarországnak a történelme, az az idő a gondolkodásnak, illetve az értékek megfogalmazásának az ideje. 48. március 15-e nem úgy alakul ki, hogy egyik percre, a másik percre az ifjúság kivon az utcára, ennek hatalmas nagy szellemi előkészítése van. 20 éven keresztül készül az ország valami nagyot alkotni, és végül is van egy nap, amikor mindez sikerül. És számomra ez a nap azt jelenti, hogy szükség van annak a szellemi értéknek a megismerésére, ami után egy-egy ember, vagy egy-egy család, vagy egy-egy nemzet tud alkotni. Az a reformkor, amely újra és újra próbálja megfogalmazni az értékeket, az a reformkor, az végül is ebbe a 48. március 15-ébe torkolik, akár Pozsonyban, illetve Bécsben, akár Pesten. És nekünk ezt az készületet kell ünnepelni, és a készületnek egy nagy napját, ami éppen ez a mai nap.
Hallgassunk most meg egy Petőfi verset, amelyet Péter zenésített meg. bátoratját kérdezem, hogy az egyháznak milyen szerepe volt a 48-as szabadságharcban, és mennyire tudjuk az egyház akkori tevékenységét nyomon követni.
Amikor tanítom a 48-as szabadságharcot, akkor valójában, hogy ki van hagyva, történelmi könyvekből ki van hagyva az egyháznak a szerepe. Mintha az egyház nem lenne jelen a 48-as eseményekben, és úgy a hangsúlyt valami egészen másra helyeznék át. Az igaz, hogy a nagy politikusok nem püspökök, nem úgy papok, de mindenféleképpen az egyháznak hatalmas nagy szerepe volt abban a történelmi korban, ami 1848-hoz kapcsolódik. Megint más az, hogyha a történelmi könyvek a számokat nem hozzák, a neveket nem hozzák, egyetlen egy nevet szoktak bevenni a Szemere kormányhoz, Horváth Mihálynak a nevét, aki pap volt, és megemlítik, mint minisztert, de sosem teszik hozzá azt, hogy ő egyházi személy volt. Ennél többen voltak, és hatalmas nagy, akár ember áldozattal, akár anyagi áldozattal, anyagi áldozat adott az egyház azért az ügyért, ami a 48-as szabadságharcnak, akár forradalomnak, akár szabadságharcnak az ügye. Csak két olyan adat, számszerű adat, ami el kell, hogy gondolkoztasson bennünket. Egyik adat az, hogy körülbelül 48 nyarán 600 kispap, 600 szeminarista hagyta el akkor a szemináriumot, és fogott fegyvert. Azért, hogy az értékeket megvédjék, azokat az értékeket, amelyekért 20 éven keresztül egy ország kiállt, meg ezért ezeket az értékeket megvédjék, 600 kispap tartotta hatalmas nagy feladatának az, hogy fegyvert fogjon és védje az értékeket. Mellette rengeteg tábori lelkész volt, és egy végső adatot is mondanék, körülbelül 300 egyházi személy került 49 után, 50-től a bebörtönzöttek sorára, meghurcoltak sorsára, hatalmas szám. Mai értelemben is jó, akkori Kárpát-medencének a lakossága 13-14 millió lehetett, és ebből kell látnunk azt, hogy milyen nagy számmal vesz részt, akár a katolikus egyház, de a többi egyház is, nem csak a római katolikus egyház, hanem a többi egyház is a forradalom és a szabadságharc ügyében.
Hogyan lehet a mai fiatalokat ekkora hazaszeretetre nevelni?
Nagyon nehéz. Mindezt megtanulni, hogy ők miért tudtak így kiállni az értékek mellett. Mindenféleképpen, mint tanárnak, az a alap kiinduló pontom, hogy hogyan lehet a gyerekeket megtanítani az értékek megismerésére, és az értékekért való küzdelemre. Az iskolának az a feladata, akár meddig, hogy melyek azok alapvető emberi értékek, amelyeket Isten teremtett az emberbe, és ezeket megtanulva, megismerve, hogyan lehet ezekért végsőkig kitartani, és ezeket végsőkig szeretni.
Nagyon fontos az emberek életében az egység. Miért van szükség néha mégis szabadságharcra?
Maga a harc nagyon nehezen köthető össze az evangéliummal, de mégis összeköthető. Hiszen ismerjük az emberiségnek az életét 5000 éven keresztül, és látjuk azt, hogy Isten az emberbe beleteremtette azt az értékrendet, amely által ő ember. És nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ezeket az értékrendeket mindenkor gonosz gondolatai próbálják megfosztani az embertől. Akármelyik korszakban vagyunk, 100 évvel ezelőtt, 500 évvel ezelőtt, vagy 1000 évvel ezelőtt, mindenkornak megvannak azok a ember támadási felületei, amelyeket a gonosz lélek művel az ember ellen. Az ellen az ember ellen, akit Isten teremtett. És nekünk szükségünk van annak az értékrendnek a megőrzésére, amelyeket megismerhettünk mi már, nekünk szerencsénk van, mert már Krisztus után élünk, amelyeket Jézus Krisztus az evangéliumban leszögezett. Ő is, mint Isten ember, az értékeket bemutatta, és az értékekért küzdött. Az a nagy szent idő, amiben most vagyunk, szente 40 nap, ennek az időnek az értékrendje az, hogy mi emberi szinten megismerjük a keresztény hitnek az igazságait, és a nagy hétben látni fogjuk, hogy Jézus Krisztus odaadja az egész ember életét azért az értékrendért, amelyet Isten teremtett az embernek és a világba.
A hívő ember számára mit jelent a szabadság fogalma?
Szabadság, nagyon sokan próbálták biztos, hogy megfogalmazni, hogy mit jelenthet. Számomra a szabadság annak az embernek a bemutatása, és annak az embernek az élete, akit Isten teremtett. Az elmúlt pár évben általában úgy szoktam ezt bemutatni, hogy meg kell találnom azt az emberképet, akit Isten teremtett. Az Isten által teremtett ember, hogyha ezt az emberképet én megismerem, ezt az emberképet szeretném továbbadni a többi ember felé, akkor ez az emberkép szabaddá tud tenni. A szabadság azt jelenti, hogy a kísértéseknek nemet tudok mondani. Mindent megtesz a gonosz lélek, hogy az embert becsalja, becserkésze a legkülönbözőbb csapdákba, és sajnos a reklámok által, a legkülönbözőbb hadjáratok által az ember képes belemenni ezekbe a csapdákba. És a keresztény embernek meg kell találnia a szabadságot, ezen felül kell emelkedni, hogy hogyan tudja a saját életében azt az értékrendet újra és újra megélni, amelyet Isten belénk teremtett.
És hogyan lehet ezt az értékrendet tényleg napról napra megélni, vagy közvetíteni a másik ember felé?
Két oldala van, meg kell ismerni újra és újra. Ezért van mindig aktualitása az evangéliumnak. Ma is, 100 évvel ezelőtt is, 1000 évvel ezelőtt is, újra és újra fel tudták olvasni Jézusnak a szavait az evangélium által. Aki megismeri az evangéliumot, az észreveszi minden kornak a támadását az ember ellen, amely az evangéliumnak a támadása is. És nekem ma 2006-ban élünk, 2006-ban kell látnom, hogy mivel támadják meg azt az emberképet, akit Isten teremtett, és nekem ma kell megvédenem, és ma kell mindent megtennem annak érdekében, hogy az Isten által teremtett emberképet meg tudjam élni.
Minden harc követel áldozatot. Van ennek az áldozatnak értelme?
Akkor, amikor elindult 48-ban a forradalom, akkor még nem gondoltak arra, hogy milyen áldozattal jár mindaz, amiért küzdenek. Mégis utólag látjuk azt, hogy az a másfél év mennyi-mennyi áldozatot és szenvedést követelt. A mai evangéliumból tudnék csak kiindulni. Minden napnak megvan a maga gondolata, és mindig el kell, hogy gondolkoztasson bennünket az evangéliumnak a ma adott üzenete. Mai evangélium arról szól, hogy a Zebedeus fiúk anyja oda megy Jézushoz, és kér Jézustól valamit. Azt kéri, hogy intézd úgy, hogy az én két fiam országodban melletted üljön, az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon. És Jézus, tudjuk, hogy mit válaszol ennek az anyának, nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kígyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom. Tudjuk azt, hogy Jézusnak mit jelent a kehely, a Golgotán, mit jelent a szenvedésnek a kelyhe, és ha egy olyan országot akar kiépíteni, megépíteni Jézus, amelyben az evangéliumnak az igazsága benne van, a szenvedéssel jár. Nem lehet a szenvedést és a küzdelmet teljes egészében háttérbe szorítani. Jézus az alatt a 3 év alatt, amíg ő tanít, ő elmondja az értékrendet. Elmondja azt az értékrendet, amellyel be szeretné mutatni, mit jelent az embernek az értéke, és mit jelent az Isten és az embernek a kapcsolata. És a végső megoldás az a szenvedés kelyhe, amelyet itt most a Zebedeus fiaknak Jézus felkínál. Akkor, amikor az a 600 kispap, aki egész életét az evangéliumra akarta tenni, ezért ment a szemináriumba, ezért ment arra az életpályára, amely a papi pálya, akkor, amikor 48 nyarán kiléptek a szemináriumból, és felöltötték a harcoló egyenruhát, akkor tisztában voltak azzal, hogy Jézussal együtt ki kell inni a szenvedés kelyhét. Hiszen az értékrendet, ha máshogyan nem megy, akkor ezzel a szenvedéssel lehet örökre megpecsételve kiharcolni. 20 éven keresztül szellemi harc volt ez a reformkor, és Jézusnak az élete az a 3 év, amíg ő az evangéliumnak a tanítását próbálta a legszebb beszédben, a legszebb csodákkal bemutatni, hiszen a leggyönyörűbb helyen mondja el a hegyi beszédet, a mi életünk is ebben a reformkori 20 évben a legszebb volt. És ennek a betetőzése az a forradalom és szabadságharc, amely Jézusnak az életében az a nagy hét. Nagy csütörtök, nagy péntek. És azoknak a személyeknek, akik az evangéliumot akarják hirdetni, azok számára is mindenféleképpen ott van, lehet, hogy a beteljesedés majd, az a harc lesz, ami az emberi testnek a szenvedése. Ez a kettő együtt van. És ezt a kettőt Jézus sem tudta szétválasztani, és mi sem tudjuk szétválasztani.
Mi hívő emberek két világ polgárai vagyunk, és itt a Földön nemzetfogalomban gondolkodunk.
Igen, nemzetfogalom, Kárpát-medence nemzetfogalom. A reformkornak a hatalmas nagy gondolata az volt, hogy mit jelent nem a nemzetállam, hanem az államnemzet. Akik a Kárpát-medencében élnek, mindenkit ugyanaz a jog illet meg. Mindegy, hogy szlovák, mindegy, hogy sváb, mindegy, hogy román, ugyanaz a jog illet meg mindenkit. És a másik oldala mindennek az, hogy Jézus Krisztus egy családba érkezik, a Szent Családba érkezik, és a Szent Család adja át az értékeket Jézus Krisztusnak, és ezt a családot szenté tudja tenni. Minden emberi élet családban él. Családban ismeri meg az értékeket, és a családokat egy állam, egy nemzet kapcsolja egybe. És a nemzetnek az a értéke, hogyha olyan illemszabályokat, olyan törvényeket tud megfogalmazni, ahol sok család, 5 család, 10 család, vagy 1 millió család együtt tud élni, és ezáltal az értékek által tud egymás mellett is élni. Tehát nekünk, akkor, amikor nemzetként éljük meg 1848. március 15-ét, akkor ebben az államnemzetben kell gondolkodnunk, hogy akik a Kárpát-medencében éltek, mindenkit ugyanaz a jog illet meg, mert mindenkinek az élete abban a családban indul el, amelyet Jézus Krisztus megszentelt a Szent Családban.
A határainkon túlélő magyaroknak mit üzen a március?
Azt üzeni, hogy nincsen nemzetiség olyan értelemben, hogy egyiknek több a joga, a másiknak kevesebb a joga. Ahogyan a reformkor gondolkodói ezt az államnemzet fogalmát meg tudták valósítani, úgy kell ma is megvalósítani minden utódállamnak ezt a fogalmat. hogy ne legyen kiváltságos, akár a szlovák, akár a román, akár az ukrán, hanem mindenkinek ugyanaz a joga van ahhoz, hogy azt a krisztusi szabadságot tudja átélni, amelyet az evangélium üzem. És akkor, amikor ünnepelünk, akár határainkon belül, akár határainkon túl, akkor ezt a 20 éves reformkori gondolkodók nagyságát kell ünnepelni, hogy mit tudtak adni annak a 14 milliónak, akik akkor a Kárpát-medencében élnek. Éltek? Azt tudták adni, hogy nincs különbség. Ahogyan Jézus be tudja mutatni az embert úgy, ahogyan Isten megteremtette, ugyanúgy kell az embernek az értékét újra és újra védeni, úgy, ahogyan itt a Kárpát-medencében együtt tudunk élni.
Viktor atya és Péter osztálykiránduláson voltak együtt Erdélyben. Mi volt ennek a kirándulásnak a legfontosabb mondani valója, vagy tanulsága?
A kirándulásoknak a szervezésében mindig benne van az, hogy hogyan tudom bemutatni azt a területet, amely hozzánk kötődik. Akár a Kárpát-medencét, akár jobban kitolva a határokat, azt a birodalmat, amely Krakkótól Firenzéig valamikor egységes volt. És minden évnek megvan a maga kis területe, hogy mit tudok bemutatni, akkor, amikor első osztályban 9-esek voltak, akkor pont volt lehetőség arra, hogy úgy jött ki az osztályi kirándulás időpontja, hogy egybeessen a csíksomlyói búcsúval. Ez a kettő mindenféleképpen Erdélyhez kapcsolható, hogy elmenni úgy 4-5 napra, vagy egy hétre Erdélybe, hogy ott át tudjuk élni, hogy azon a csíksomlyói területen, abban a nyeregben mit jelent együtt lenni 500 000 magyarral. És ennek az osztálynak meg tudtam adni, hogy így el tudtunk jutni, akár Erdélybe, akár Felvidékre, akár Kárpátaljára, de el tudtunk jutni Krakkóba is, meg Firenzébe is, hogy tudjuk, érezzük azt, hogy mi az a terület, ami a miénk. És még egy nagyon fontos, mindenhol sikerült úgy megismerkedni az adott területnek az embereivel, hogy vendégségben lehettünk náluk, Erdélyben is. 2 éjszakát egy család vendég szeretetében élhettünk át, és ez mindenféleképpen meghatározza egy fejlődő embernek az élményét ahhoz az országhoz, ahhoz a leszakított területhez, ahol még ma is élnek magyarok.
Emlékszem Viktor atyának erre a koncepciójára, hogy úgy szépen ez így kirajzolódott az évek folyamán, a történelem órákból is, a kirándulások nagyon jól jöttek ki szerintem, hogy ezekre a területekre eljutottunk. Újvidéken sajnos nem voltunk, illetve az egyes osztálytársaim a horvát tengerpartot hiányolták. Aztán negyedikben meg Assisi-ben mentünk, ami szintén az iskolának egy fontos állomása.
Engem az érdekelne, hogy hatottak-e rád a Viktor atya által elmondott nézetek, amikor megkomponáltad ezt a művet?
Ez körülbelül a mű komponálása előtti időszak, amikor tanultuk ezeket történelem órán. Leginkább talán az maradt meg, hogy a magyarság tisztelete, ami beépült úgy a lelki világomba, és remélem, hogy minél többünk lelki világába, akik ott végeztek a Ferences gimnáziumban. Igazából nem kellett ezen hezitálni, hogy milyen jellegű darabot is írjak. És egyébként sok szimbólum is van ebben a darabban, ami az iskolához is kötődik, illetve például egy ilyen Viktor atya féle, hogy az is cél volt, hogy az énekesek minél több területről jöjjenek, így van Felvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról és mai Magyarország területéről is, és ez is próbálja szimbolizálni azt az egységet, ami az egyik üzenete a darabnak.
Viktor atya, hogyan emlékszik arra az időszakra vissza, amikor Péter írta ezt a zenés játékot, vagy amikor bemutatták a gimnáziumban?
Péterrel sikerült a 4 év alatt többször is beszélgetni, és úgy visszaemlékszem arra, hogy én sugalltam, hogy most van az idő arra, hogy ezt meg tudod tenni. Ha emlékszel a 11. 12. év közötti beszélgetésünkre, akkor mindegy, hogy mi, de legyen egy olyan alkotás, ami csak most történhet meg.
Igen, emlékszem, ezért ki is használtam több ízben az iskolában.
Mindenféleképpen azért, mert gimnáziumban még az embernek benne van az a hatalmas nagy lendület, hogy össze tud fogni egy iskolát. Meg tud szólítani különböző osztályokban diákokat, akik ebben részt tudnak venni, részt kívánnak venni, később már ez nem lesz meg. Ebben az évben, hogy már leérettségiztél, már nem tudnál úgy visszamenni, hogy meg tudnál szólítani ennyi embert. Tavaly meg tudtad tenni, mert ott voltál, az iskola egyik tagja voltál. És én ezt kértem elméleti szinten, hogy most van az idő arra, hogy igenis, akár egy színdarabra, akár egy ünnepségre tudjál készülni. És ezt választottad, márciust, nem a verbált, először az is szó volt, hogy egy színdarabhoz írsz zenei részeket, de nem az jött össze, hanem az, hogy mit üzen március, és így tudtad az egész iskolát egybe kapcsolni. És ez hatalmas nagy élmény volt, hogy nem egy osztály, nem egy évfolyam, hanem egy iskola produkciója, egy iskola odaadó munkája volt az a pár hét, vagy az a két hónap talán, az a két hónap, amíg ti gyakorolhattatok, és meg tudtad szólítani az embereket, hogy ezekre a próbákra oda tudjanak menni szenvedéssel, de ott voltak, és együtt meg tudtatok szólalni.
Valóban, igen, én is emlékszem ezekre a beszélgetésekre Viktor atyával, és talán azért is választottam ezt, mert a Felbáron többek között helyhiány is lett volna, illetve ott sok ember a színdarabban is volt, és azért nem lehet az, hogy a nézőtéren kevesebb diák legyen, mint a színpadon. Illetve egy régebbi terv is volt már nekünk ez a márciusi darab. Úgyhogy ezért is döntöttem emellett akkor.
Vendégeket cseréltünk itt a Mária Rádió stúdiójában. Viktor atya távozott, de megérkezett Lindmeier Ferenc és Barta Angéla.
A közösségvezetőm.
Igen, és most négyen folytatjuk tovább a beszélgetést, és faggatni fogjuk Pétert. Én azt kérdezem, hogy miért lesz valaki 19 évesen zeneszerző?
Ez egy nagyon jó és nagyon jogos kérdés, ugyanis napjainkban nem a legjövedelmezőbb valakinek művészeti pályát választania. Viszont én igazából egy belső készletést érzek erre, tehát azt gondolom és azt érzem, hogy a jó Istentől ilyen jellegű tehetséget kaptam, hála neki, és ezt ki kell használni. Tehát más nem is nagyon tudok elképzelni úgy leendő munkámnak, vagy szórakozásomnak mind a kettő együtt.
Az édesapád Rómában karmester, lehet egy ilyenfajta tehetséget örökölni?
Valószínűnek tartom, hogy igen, bár anyai ágon is vannak művészek, édesanyám textiltervezőiparművész, illetve vannak zenészek is visszamenőleg. Édesapám egyébként hegedűművész volt, és az operaházban koncertmester volt a 80-as években, majd utána ment ki külföldre karmesternek.
Péter, hogyan jutott eszedbe az, hogy megírt ezt a zeneművet?
Ez onnan indult, hogy mániákus, ilyen nagy zenekaros vagyok, tehát a szimfonikus zenekar az a mindenem, az a hangzás. Talán onnan kezdődött, hogy 2001-ben véletlenül becsöppentem egy Wagner előadásra az operában, és az akkora hatást tett rám, hogy attól kezdve nagyon elkezdett érdekelni, és elkezdtem többféle hangszeren tanulni. Klasszikus gitáron, mondjuk az speciál nem pont Wagner hatása, de a harsona, meg ezek azok igen. És 9. koromban írtam egy rövid misét orgonára és kórusra, amit egyébként Kicsi a világ, Sie Gergely tanított be a Szent András iskola. Már nem az evangelizációs, hanem a Szent Andrei Általános iskolának a kórusának. De sajnos ott a zenekar, meg aztán a kórus is szétesett, úgyhogy nem lett előadva. Talán nem is nagy baj. Minden esetre később mégiscsak az egyházi zenénél maradtam, és mindig is vonzódtam az egyházi zenéhez többek között, ezért kezdtem el latin tanulni. 9. koromban, hogy minden szót pontosan értsek, és hogy kifejező lehessen a zene, amit hozzáírok. És 10. koromban akkor volt egy lehetőség a Duna Bogdányi Szimfonikus Zenekarral, hogy együtt bemutassunk egy misét, ami népénekekből és Werner Lajos Mercedes miséjéből állt. És én hangszereltem, aztán sajnos nekem kellett vezényelni, pedig lett volna más, aki jobban megcsinálja, mert nem nagyon értettem hozzá, és ott 60 ember elég kiállni, ez nekem egy elég nagy megrázkódtatás volt annó, de nagyon jó volt, és liturgia keretbe hangzott el. Úgyhogy úgy érzem, hogy igazán megtalálta a céljait. És akkor figyeltek úgy föl többen az osztályból, iskolából, hogy mit mutattunk be. Majd ezután bíztak meg 11. elején egy 56-os emlékműsornak a zenei szervezésével, amire élő zenekart szerveztünk. És ennek lett akkora nagy sikere, hogy este meg kellett ismételni egy másik napon. Egyébként az a másik nap november 4-e volt, mi sem lehetne megfelelőbb erre. Majd ezután határoztam el, hogy márciusra, akkor mint másik ünnepre írok saját darabot.
Téged eléggé sztároltak a gimnáziumban, és sajnos nagyon sok művedet bemutatták az osztálytársaid, vagy a diáktársaid. Hogyan viszonyultak hozzád?
11-ben együtt csináltuk az 56-os emlékműsort, ők táncoltak benne, illetve ők énekeltek, akkor fedeztünk föl több énektehetséget is annak a darabnak a szervezése folyamán. De a Szüzen márciusban sajnos nem nagyon vettek részt, illetve csak a zenekarban, mert akkor készültünk az érettségire is, és még rengeteg báli táncpróba is minden volt mellette, hogy emellett még ezt nem vállalták be.
Péter, az előbb, amikor Vera azt mondta, hogy téged sztároltak az iskolában, azt mondtad, hogy sajnos.
Igen.
Ez ritka egy fiatalnál, aki azt mondja, hogy sajnos sztároltak. Miért mondtad ezt?
Van ennek jó oldala, mert mindenki jött lelkesen játszani, meg akit úgy szép és kevésbé szép szóval rávettünk. De sajnos azért, mert tulajdonképpen ott minden összejött így a gimnáziumi évek alatt, és úgy érzem, hogy nem volt annyira jó hatással az élethez való hozzáállásomhoz, úgy az alázathoz, és ezt nagyon nehéz utólag tanulni, és gyakorolni, és próbálni, hogy ez megvalósulhasson az életemben.
Azt érezted, hogy ez a sztárolás, ez veszélyt jelent számodra?
Akkor nem, így utólag látom igazából ennek a veszélyeit. Főleg, hogy benn vagyok most egy olyan közösségben, a konzervatóriumban, ahol én egy vagyok a sok közül, és akkor érzem igazából, hogy mennyi volt a jó marketing és reklám ebből az iskolában, és mennyi a valóság.
Amikor bejöttél ide beszélgetni, így az adás előtt megemlítetted nekem, hogy azért is szereted ezt a művet, mert ehhez kötődik a te úgymond megtérésed.
Igen, egy hívő családban nőttem föl, viszonylagos hívő. Ennek van egy jó oldala, az, hogy nem kerültem távol Istentől annyira, hogy halló távolságon kívül. Viszont van egy rossz oldala, hogy langyos voltam, az a langyos, ami nem túl szerencsés a Jelenések könyve szerint sem. És ebből kitörni az megint egy nehezebb út, és ezért gondolom, hogy nincs is igazából olyan megtérés, nem mondhatom azt, hogy én megtért ember vagyok, hanem ezen az úton próbálok haladni kisebb-nagyobb zökkenőkkel, és elég nehéz ebben a világban, ahogy a Viktor atya is mondta, az ember ellen való támadásuk. Azok érnek engem is rendesen. Úgy 2005. januárja, tehát nem sokkal több, mint egy évvel ezelőtt kezdtem el úgy igazából Isten felé fordulni. Ennek több hatása volt 2004. novemberi kárpátaljai lelki gyakorlat. Ferenc atya rám döbbenetes hatást tett a beszédével, és akkor biztos ki is voltam éhezve egy ilyesmire. Úgy azokban az időkben elég rossz idők voltak azok lelkileg. Nagy hatással volt rám még Ágica, kedvesem. És többek között az, hogy akkortájt ismertem meg a Bérma apámat, aki szerintem megtérésében egy példaértékű ember.
A hit mit jelent a te életedben?
A hit számomra biztonság, és az az egyetlen járható út, ami viszont nagyon nehéz manapság. Tehát fontos volt számomra a bérmálás is, és megadta Isten azt a kegyelmet, hogy nem bérmálkoztam 14 évesen, pedig meg lett volna a lehetőség, mert valamiért azt éreztem, bár semmit nem vettem igazán komolyan, hogy ezt még nem kéne. És hála neki, hogy úgy igazából tiszta szívvel úgy tudtam odaállni, hogy na most szeretném, Uram. És nagy hatással volt Spányi Antal püspök atya is az ő beszéde, a Szent András Evangelizációs Iskola kurzusa és a közössége, ahova szeptember óta járok.
Ez új életes közösség.
A ferences lelkület mennyire jellemző rád?
A ferences gimnáziumban én úgy érzem, hogy nagyon sokat kaptam. Bár lehetett volna nem ennyit kapni, mert meg kellett ezért küzdeni, észre kellett venni azokat a jókat, amiket ott kaphatott az ember, és aki nem akart, az nem vette észre igazából.
A nagycsaládosok hogyan ünneplik március 15-ét?
Hát mi a nagycsaládban sok szeretettel gondolunk a nemzeti hőseinkre, akik előttünk jártak, és a vérüket adták a hazáért. Hallgatunk ilyen zenéket, és a verseket, egy nagy kirándulást teszünk a Kerepesi temetőbe, megnézzük a 48-as hősöknek az emlékművét, ott vannak szépen sorba a Kossuth mauzóleum körül, és ott egy nagy sétát teszünk, és látjuk nem csak a szabadságharcosokat, hanem a hétköznapi hősöket is, a miniszterelnököket, akik a gondos hétköznapokban tették a dolgukat. Mert nekünk is elsősorban ez lesz a dolgunk. Nekik, hogy megismerjék majd az életet. Péterrel itt egy mellette ülve számomra nagy meglepetés volt, amikor Szentendrén a kislányomnak a Tedeumán, a balagás napján Pétert láttam, hogy nagy zenekar bevonult a Péter és Pál plébániára, és a Péternek a miséjét, plébánia templomra, Péternek a miséjét játszották, és hát csak néztem, mint szülő, egy fiatal ember ilyen fiatalon már is egy misét írt, és ezt a sok komoly embert, aki segített neki akkor előadni, meghatottsággal vetem tudomásul. Hát a szentendrei évek azok régen is így voltak, hogy az emberek, én a magam nevében mondhatom, nagy örömmel vettek ott részt az iskolában. Négy csodálatos évet, aki ott tudott tölteni, az egy felemelő, meghatározó élmény volt az utána következő évekre is, de hát utána szükségszerűen jön egy bizonyos visszaesés, egy bizonyos meglepetés, mert kint az életben egészen másként mennek a dolgok. Hát ez nem sztárolás lehetett feltétlenül, hanem az az öröm, ami ott a szentendrei közösségben a diák életet jellemzi. Én ezt a magam életében is megtapasztaltam, és most már 5 gyermekem érettségizett Szentendrén. Látom, hogy ők is nagy örömmel, nagy szeretettel vettek részt az iskolának az életébe.
Nagyon szép verseket és szövegeket válogattál erre a CD-re. Ki segített neked ebben, és mi alapján állítottad össze ezt a szöveget?
Az mindenképpen koncepció volt, hogy csak megzenésített versekből álljon az egész. Igazából onnan indult az egész, hogy végigolvastam Arany János és Petőfi Sándor 47-49-es években írott verseit, illetve a magyar tanárom Sós Sándorné segített egyes verseket vele kiválasztani, amik az akkori előadáson elhangzottak, prózában is, tehát tavaly márciusra gondolok, és azokat is megzenésítettem azóta.
Péter, hitedben erősítette téged a zene, és hogyan?
Úgy érzem, hogy igen. Főleg a ballagási mise, illetve ez a mű is nagyon elmélyült azóta, mióta elkezdtem. Nem egészen ilyen szándékkal írtam meg azóta, mint ami kisült belőle a végére. És ehhez nagyon sokat tettek hozzá az előadók, Gável testvérek együttes, akik az alapot játszották, illetve énekelnek rajta, Dévai Nagy Kamilla és tanítványai, a Misztrál együttes, Csiszér László, akik mind vállaltak szereplést ezen, illetve azok a kiváló művészek, akik szólamvezetői szerepet vállaltak a szimfonikus zenekarban.
Lassan időnk lejár. Azt szeretném megkérdezni, hogy a te korosztályodnak, a márciusi ifjaknak lenne üzeneted, egy-két mondat, amit azt mondod, hogy ebből a dalból, ebből a hitből merítve, így 19 évesen, mit mondanál?
Hogy ne felejtsétek nemzeti hőseinket, és ne felejtsétek el hiteteket.
Melyik a te kedvenc részleted a CD-ről?
Nekem a finália Vas Albert Bújdosó imája című verse, ugyanis azt gondolom, hogy az egész darab erre megy ki, és ez mindent jól összefoglal.